Monitor délután. Magazinműsor a 94.2-n.
Folytatódik a Monitor délután itt a Trend FM-en. Nátházi Norberttel beszélgetek, a privátbanking.hu pénzügyi szakértőjével. Egy érdekes, izgalmas téma, kifejezetten privátbanki ügyfélkört megcélző weboldalról van szó, egy új weboldalról, ez a privátbanking.hu weboldal. Sokan kérdezik nyilván öntől, hogy ezekben a nehéz hetekben, hónapokban érdemes-e a privátbankingról beszélgetni. Milyenkor a standard válasz általában?
Üdvözlöm a hallgatókat! Magyarországon az elmúlt években egyre nagyobb kereslet mutatkozik a kiemelt banki szolgáltatások iránt, így a válasz abszolút igen. Mindkezül kiemelkedik az említett privát banki szolgáltatás, ami a legvagyonosabb hazai feleket célozza meg exkluzív termékekkel és csomagajánlatokkal. Ha az elmúlt 10-12 évet nézzük, mintegy háromszorosára emelkedett a hazai privátbanki szolgáltatóknál kezelt vagyon mértéke, ez 2020-ban 6000 milliárd forintot tesz ki körülbelül. A jövő tekintve is ugyanilyen optimisták vagyunk.
Hát igen, mert van a rövid táv, meg van a középtáv, hosszú táv, és nyilván a befektetésben, bankolásban középtávban, hosszú távban érdemes igazán gondolni, vagy legalábbis nagyon sokan így gondolkoznak, igen. És a dolog akkor az valószínűleg így igaz. Az oldalnak mi volt az elsődleges célja? Nekem olvasóként, ahogy nézegettem, beleolvastam, én azt láttam, hogy tulajdonképpen ez egy iránytű, ez egy bédekkel, ez egy eligazodást segítő felület, de nem tudom, hogy az alkotók célja igazából pontosan mi volt.
Igen, legfontosabb célként azt tűzkül ki magunk elé, hogy szeretnénk volna létrehozni egy olyan oldalt, ami nem csupán érintőlegesen figyelemfelkeltésként, mint egy érdekességként foglalkozik a private bankinggel. A legtöbb helyen általában ezt látjuk, hanem szerettünk volna a releváns célközönségnek a valódi kérdései választ nyújtani, mindezt egyszerűen közérthetően, de magas szakmai színvonalon.
Igen, az első kérdés az rögtön az, hogy ez a privát vagy private banking, ki hogy mondja, ez igazából kinek szól? Mert aki erről olvas, az szerintem rögtön először, vagy nagyon sokan, megint inkább így fogalmazok, nagyon sokan azt mondják, hogy szól-e ez nekem, vagy nem? Vagyok én az a kategória, vagy nem vagyok, akit ez érdekelhet?
Hát ugye ezt a több oldalon meg lehet közelíteni. Maga a private banking, vagy a privát banki szolgáltatás elsősorban ugye magas likvid vagyonnal rendelkező ügyfeleknek szól. Jelenleg a minimum belépési limit Magyarországon az 25 millió forint, de látunk olyan belépési limitet is, ami 1 millió euró. Maga az oldal egyébként bárkinek érdekes lehet, tehát akár egy főiskolai hallgatónak is, aki szövögette a nagy álmait, és ő tényleg komolyan gondolja, hogy a gazdaságnak a része lesz. Elsősorban a privatebanking.hu az exkluzív pénzügyi szolgáltatások iránt érdeklődő ügyfeleknek szól, akik rendelkeznek az említett limittel, és ezzel a néhány 10 millió forintnyi likvid tőkével. Kiemelten számítunk a Next Gen érdeklődésére. Ők azok a potenciális private banking ügyfelek, akik az elmúlt években a generációváltás, vagy akár egy sikeres hazai startup projekt miatt kerültek a szektor látókörébe.
Majd erről a generációváltásról majd kicsit később beszéljünk, mert ezt olvastam, talán önnel így interjút, hogy ott már belement a cikkekbe, éppen most mi van fönn, vagy mik a legsikeresebb, legnézettebb oldalak a privatebanking.hu-n, és ott pont ez a generációváltás volt. Erre én nem gondoltam volna, hogy ez téma lehet, de beszéljünk egy picit erről később. Inkább arról kérdezem ezt, hogy a szerkezete az hogy néz ki az oldalnak?
Hát az olvasó, aki ellátogat a privatebanking.hu-ra, gyakorlatilag négy részből álló struktúrára számíthat. Vannak úgynevezett állandó tartalmak, cikkek, befektetési szótár és egy szolgáltatói adatbázis. Az állandó tartalmak azok a privátbanki szolgáltatás alapjait bemutató gyakorlatilag cikkek vagy tartalmak, örökérvényű tények, számlítási információk, exkluzív termékek és szolgáltatások bemutatása, és privátbanki stratégiák a portfólió építéshez.
Ide tartozik csak a története is ennek a dolognak, ugye?
Igen, a története.
800 év, ugye? Ha jól olvastam.
Igen, van egy ilyen cikk, amit egy kvázi érdekességnek szántunk. Nagyon sokan, ugye van egy ilyen tévhit, nagyon sokan azt gondolják, hogy a banki szolgáltatásokból alakult ki a private banking. Egyébként pont fordítva történt, tehát a felfedező túrák a 13. század környékén ezeknek a finanszírozása jött létre az első, hát nem private banking, hanem vagyonkezelési szolgáltatás, és később, ugye 800 év után kb. Most ebből lett a modern private banking, és ebből alakult ki a lakosságnak az egyszerű bankolási szokások is.
Az egyszerű bankolás az nem kell 200 alap szó, ugye, az alapszó kicsi részeké, de itt, ha jól láttam, itt ebben a szótárban, befektetési szótárban legalább 200 cikk van, szócikk van.
Igen, azt tűztük ki, hogy ne csak névlegesen legyen ez egy befektetési szótár, ezt számos oldalon látjuk, nem pénzben, úgy általában, hanem tényleg ez legyen egy minden szerelelő befektetési szótár, és ezért megcsináltuk.
Az emberek már van szókincse ehhez a, ez a műfajhoz, akkor érdemes szolgáltatók közül válogatni. Nos, szerintem ez a legizgalmasabb ember az egészben, legalábbis amit én eddig megismertem, hogy ez egy szolgáltató adatbázis is, tudja, hogy végül is össze tudom hasonlítani a kínálkozó szolgáltatókat.
Hát igen, talán az az egyik legfontosabb része ennek az oldalnak, hogyha a releváns ügyfélkört nézzük, ugye az érdeklődőket szerintem ez érdekel a legjobban. Igen. Ugye itt, ami általában a legfontosabb, az a belépési limit, ami az embernek a fejében van, de a konkrét ügyfeleknek nem csak ez fontos. Tehát rengeteg más dolog van. Említhetném például azt, hogy ha például nézzük azt a tengelyt, hogy most egy kisebb vagy egy nagyobb szolgáltató lehet jobb, akkor fel kell tanulni kérdés, hogy kinek, vagy akár egyszer mind a kettő is lehet. Tehát, hogy ez a privát banki szolgáltatások az nem egy fekete-fehér szektor, nagyon-nagyon sok érdekes szempont van, amit figyelembe kell venni, és úgy gondoljuk, hogy reméljük, hogy ezt haszonnal fogják majd forgatni az olvasók.
De nem olyan régi ez az oldal, és most ugye érdemes talán a májusi számról beszélgetni, vagy a legfrissebb számról beszélgetni, de talán az is érdekes lehet, hogy mik a legnépszerűbb kérdések, vagy mik izgatják leginkább az olvasókat. Ez a generációváltás ez engem kifejezetten izgat, hogy ez milyen módon került ide?
A generációváltás olyan módon kapcsolódik a private bankinghez, hogyha nézzük azt, hogy magát egy private banking vagyont, ami esetünkben hát 25 millió forint, de a valóságban ez az átlag vagyon egy több százmillió forintos ügyfél vagyonról beszélünk, ez általában vállalatokból származik. A vállalatoknak a nagy része a rendszerváltáskor alakult, tehát az alapítók pont most vannak abban a életszakaszban, hogy a gyermekeiknek átadhatják ezeket a vállalatokat, és ugye ez több szempontból is fontos. Az egyik ilyen, hogy egyáltalán sikerül-e. A nyugat-európai példákat nézzük, akkor azt látjuk, hogy nem automatikusan történik ez a generációváltás, és nem feltétlenül sikerül úgy, ahogy az alapítók, vagy az úgynevezett next gen-ek ezt elképzelik.
Nem mindig van kinek, erről volt egy generáció, stafétabot kutatás volt igen az elmúlt időszakban, és pont valóban a vállalkozások, a rendszerváltás induló vállalkozások ugye most öregednek ki, ha egyszerűen fordíthatom így, és nagyon sokakat feszít, azt hiszem, hogy 60-70% derült ebből a kutatásból, feszíti ez a probléma őket a stafétabot átadása, és nyilván akkor itt kapcsolódik ez a privát bankinghoz is.
Igen, pontosan, mi is így látjuk, és ugye ha az online teret nézzük, akkor ez az úgynevezett next gen, akinek szeretnék átadni, pont az a generáció, aki valószínűleg online fog információt gyűjteni, ők 20 és 40 év közötti korosztály, akik nem olyan konzervatívak talán, mint az alapítók, viszont azért van mit nyilván tanulniuk nekik a tapasztaltabb szakértőktől vagy emberektől.
Van nagy tévedésünk, amire rávilágít valamelyik cikk, vagy valamelyik fejezet, amiben nagyon sokan, akik kezdők még, vagy csak éppen haladók, könnyen elbuknak, mert valamit félreértelmeznek?
Félreértelmezésnek inkább mondanám, azt is tudok is egy konkrét példát mondani, ami elsőre nagyon egyszerűnek tűnik, mégis amikor belekérdeznek az ügyfeleknek, akkor bizony-bizony nem teljesen világos. Ugye van a private banking és vagyonkezelés, és a kettő között bizony nagy különbségek vannak, mégis egymás szinonémeként szokták ezt említeni. Ugye a private banking például az egy exkluzív pénzügyi tanácsadás, ahol a privát bankár csak állást foglal, és az ügyfél saját maga hozza meg a döntést. A vagyonkezelés ugye az egy diszkrecionális szolgáltatás, tehát itt a vagyonkezelő előzetes egyeztetés alapján saját hatástörben hozta a döntést. Tehát nem mindegy, hogy a szerződés alapján ki a felelőssége, és ki dönthet effektíve.
Volt ott egy érdekes cikk az aranyról is, meg az aranykártyáról, ezt a kettőt összevettem magamnak egyszerűen, de ez két külön történet. Szóval az exkluzív kártyák előnyei, ugye, vagy tagságok előnyei, meg az arany, mint befektetése. Szóval nagyon sok minden szerepel, csak itt próbálgatok szemezgetni. Nem tudom, önnek melyik a kedvenc területe most éppen, akár a legfrissebb oldalról.
Igazából én három cikket emelnék ki szívesen, három területről. Készítettünk egy hosszabb, de annál érdekesebb cikket a private banking 25 legfontosabb kérdéséről. Ezt az összefoglalót leginkább azoknak ajánlám, akik először mennek el az oldalra, vagy ismerkednek a private bankinggel, és szeretnének képbe kerülni a legfontosabb információkkal. Gondoltunk ugye a tapasztalattabb ügyfelekre is, ők azoknak az említett generációváltással kapcsolatos cikket ajánlanám. Ez egy nemzetközi és hazai példákon keresztül mutatja be, hogy milyen lehetséges módokon mehet végbe a vállalaton belüli generációváltás. És harmadikként, ha megengedik a hallgatók, kiemelném a személyes kedvenceimet. Ezek a offshore megoldások és a letelepedési kötvényekkel kapcsolatos cikkek, ez egy nagyon-nagyon-nagyon érdekes téma, ami rengeteg lehetőséget rejt, és számtalan tévhit lengi körbe a vagyonosabb ügyfelek esetében is.
Na most akkor beszéljünk az aktualitásról, mert hogy azért a koronavírus itt most mindent meghatároz hónapok óta a világban, Magyarországon vagy Európában, a világon, ez is univerzumunkban. A privát banki szektort hogyan befolyásolja? Nyilván, ha megint laikusként mondanám, akkor azt mondom, na ilyenkor kell beszállni, ugye ezt mondják a tanácsadók.
Hát igen, ugye a konkrét beszállási pontokkal nem szeretnék állást foglalni, de ami hiszen szemünkből két érdekes jelenség figyelhető meg a koronavírus pandémia kapcsán, mind a kettőt a partnereken keresztül ismertük meg. Egyrészt rendkívül módon megnő az érdeklődés az online tanácsadás iránt, ami az nagyon meglepő, főleg azért, hogy a privátbanki ügyfelek alapvetően konzervatívabb szemléletek, tehát eddig az volt a jellemző, nagyon fontosnak tartották a személyes jelenlétet.
És most mégis jöhetnek a robotok.
Még nem, de egyre inkább tehát a digitális transformáció egyre fontosabb a privátbanki szektorban is. Ha az iparági előjelzéseket néz, valószínűleg soha sem lesz teljesen digitális a privátbanki tanácsadás, de egyre fontosabb tényezővé válik a PB szolgáltatóknál a digitális transformáció implementálása.
Csak azért, mert emlékeztem egy cikkre a robot tanácsadókról, de ez az a terület, amit a robot tanácsadó elvileg soha nem vehet át, ugye? A mesterséges intelligencia.
A robot tanácsadók akármilyen meglepő 10 éve vannak a piacon, és 10 éve segítik az ügyfeleket. Számos pozitív és negatív tapasztalat is van ezzel kapcsolatban, és valóban májusnak egyik témája lesz ez. Nagyon sokat tudnak segíteni, de egyelőre alkalmatlanak arra, hogy kiváltsák a privát bankárokat, és a személyes véleményem szerint azok is lesznek mindig.
Rendben, nagyon szépen köszönöm, izgalmas kalandozás volt. Nátházi Norbert volt az idegenvezető, a privátbanking.hu pénzügyi szakértője. Köszönöm szépen, Norbert.
Én is köszönöm szépen.
Monitor délután. Magazinműsor a 94.2.